Folytatódik a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A most induló tanévben szeptembertől minden nappali tagozatos diák, csaknem 1,2 millió tanuló ingyenes tankönyv ellátásban részesül. Egyszerűsödik az ellátás folyamata is, mivel a Kelló immár közvetlenül számol el az EMI-vel, ami könnyíti az oktatási intézmények bürokratikus terheit. Módosul a nemzeti alaptanterv, összesen 61 új vagy átdolgozott tankönyv készült el, amit 12 ezer oldalon 130 szakértő írt, szerkesztett, tördelt, lektorált. Az idei tankönyvjegyzékben 52 kiadó, csaknem 3000 tankönyve szerepel, a jegyzéken szereplő könyvek csaknem 54%-a az oktatási hivatal kiadásában készült el. Már javában tart a tankönyvek kiszállítása az iskolákba, a Kelló ígérete szerint a járványhelyzet ellenére minden iskolába megérkeznek a tankönyvek a tanévkezdésre. A következő percekben Maruzsa Zoltánt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős államtitkárát hallják. Szeptembertől felmenő rendszerben jön a módosított nemzeti alaptanterv is. Az első, ötödik és a kilencedik évfolyamokat érinti majd ez a mostani ősztől. Rá lehet készülni a szeptemberi változásokra, vagy azért nem is lesznek annyira markánsak ezek a változások?
Január folyamán született meg is jelent meg hivatalosan a nemzeti alaptanterv, február közepén már kijött a legtöbb kerettanterv, ugye voltak olyan speciális szabályozók, amelyek csak ezt követően jelentek meg, de azt gondolom, hogy az intézmények miközben nyilván nagy erőkkel dolgoztak az új munkarendben a feladataik ellátására, erre a feladatra is ráfordultak. Hozzánk az utóbbi időben is olyan jellegű technikai végrehajtást szolgáló kérdések jönnek, amelyek egyes részletkérdéseknek a tisztázását szolgálják, ebben a munka zajlik. Ugye nincs olyan megszabott határideje a helyi tantervek elfogadásának, amit le lehetett volna tartani. Ugye alapvetően a tantárgyi szerkezet nem változott olyan hatalmasat, az óraszámok azok, amik csökkentek és csökkennek az intézményekben, hiszen egy felülről korlátozás vezetett be a kormány.
Ez az óraszám csökkentés, ez tananyag csökkentést is jelent egyúttal, mert annak idején ugye ez volt a jelszó, a tananyag csökkentés jelszavával indult el egyáltalán a gondolkodás arról, hogy szükséges egy új vagy egy módosított nemzeti alaptanterv.
Így van, ezen ugye nagy szakmai vita robbant ki, hogy akkor tulajdonképpen csökkente vagy nem csökkente a tananyagnak a mértéke, a nagyságrendje. Én szerintem ebben vannak tantárgyak, ahol eredményesebbek voltunk, és voltak, ahol talán kevésbé, de összességében én azt látom, hogy például a tankönyv implementáció esetén markánsan látjuk azt, hogy tudott csökkenni a tankönyveknek a terjedelme, tananyag növekedésről nem tudunk beszámolni, tehát ez a része azt gondolom, hogy biztos, csökkenés pedig jó pár tantárgy esetén a tankönyvek terjedelmén is mérhető lesz, illetve az adott óraszám is csökken. Én ezért gondolom azt, hogy a szemléletmód meg egyébként változik, a megközelítése az egész oktatási folyamatnak. Tudom, hogy ezen nagy viták voltak, ott tartunk jelenleg, hogy a puding próbálja az evés, én abba biztatok mindenkit, hogy szavazzunk bizalmat ennek a nemzeti alaptantervnek és ennek a kerettanterv csomagnak, ami azóta megszületett. Én nagyon optimista vagyok, hogy ezt tudjuk majd kezelni és menedzselni szeptembertől. Át fogjuk forgatni egyébként ezekhez az elkészült tankönyvekhez az okos tankönyvi szolgáltatásainkat is. Ugye itt a Nemzeti Köznevelési Portálon márciusban nagy sietséggel nyitottuk fel azokat a tartalmakat, amelyeket egyébként most szeptember 1-ével nyitottunk volna meg. Ki is szolgálták a rendszert, hiszen napi 80-100 ezer tanuló dolgozott ezekből az okos tankönyvekből. Most az átdolgozott tankönyveket is fel fogjuk telepíteni, és tovább bővítjük ezt a kört. Tehát ez is például egy ilyen plusz digitális szolgáltatás lesz majd ehhez az új tankönyv családhoz, és azt se felejtsük el, hogy idén szeptember 1-től a családoknak egy nagyon fontos megtakarítási lehetőség, és szerintem rendszer szinten is egy nagyon méltányos, adott esetben a hátrányos helyzetű tanulókat is nagyban segítő folyamat az, hogy ingyenessé válik teljes körűen a köznevelésben a tankönyvellátásnak a rendszere.
Ez az elsőtől a 12. évfolyamig.
Elsőtől a 12-ig így van. Rendszer szinten ezzel párosul egy jelentős bürokrácia csökkentés is, hiszen már az intézmények számára, hiszen a jövőben, ebben az évben már közvetlenül a kellóval számol el a minisztérium, tehát a tankönyvek fejlesztése az oktatási hivatalban zajlik, a gyártás kiszállítása kellóban, és mindezt a folyamatot a minisztérium közvetlenül ezzel a két szereplővel menedzseli, az intézmények csak rendelik, és utána használják, megkapják és használják a tanulók a tankönyveket. Ez szerintem rendszer szinten egy jó fejlesztés. Abban nincs illúzióm természetesen, hogy mindig vannak kritikus hangok, hogy miért nem ilyenebb vagy olyanabb valamely tankönyv. Ez a vita, ez azóta tart szerintem a világban, mióta az első tankönyvek megszülettek, hiszen nincs olyan tankönyv, ami mind a 15 ezer abból tanító kollégának pont tökéletesen megfelelne, mindegyik lehet egy kicsit rövidebb, egy kicsit hosszabb, egy kicsit ilyenebb vagy olyanabb. Szakemberek készítik őket, szakembereknek, és ráadásul mindannyian tudjuk, akik a oktatási területen tevékenykedünk, hogy nem tankönyvet tanítunk, nem kell átolzéig megtanítatni egyetlen gyerekkel sem, egyetlen tankönyvet sem. Használjuk a tankönyveket úgy is olyan módon, amennyire a pedagógus munkáját támogatni tudja.
Ha szeptemberre tekintünk, jön még egy új elem az iskolai életben, jelesül az iskolaőrség. Ilyen rossz a helyzet az iskolai erőszak terén, hogy szükség van iskolaőrökre?
Erre nagyon leegyszerűsítve azt tudom mondani, hogy ha csak egyetlen helyen is egyetlen pedagógust bántalmaznak, vagy egyetlen tanulót ér olyan zaklatás, vagy fizikai bántalmazás, amit egyébként egy iskolaőr megakadályozhatott volna, akkor már előrébb vagyunk egyébként azzal, mintha nem léptünk volna semmit.
De egyébként megszaporodtak az ilyen jellegű esetek az utóbbi időben?
Ugye bizonyos értelemben a jéghegy csúcsát látjuk, és én azért vagyok óvatos ezzel a megfogalmazással, amikor azt mondjuk, hogy több lett, vagy kevesebb lett, mert ilyen volt 30 éve is, meg 20 éve is, meg 10 éve is. Ami megszaporodott egyértelműen, az a közösségi médiában feltűnő eseteknek a száma, és ebből lehet olyan következtetést levonni, hogy talán több ilyen eset van. De mondom, itt a jéghegy csúcsát láthatjuk csak, hiszen az a legritkább eset, amikor egy megalázott tanár, vagy adott esetben megalázó diákok, mondjuk így, hogy ebből vagy fegyelmi ügyet sem csinálnak, vagy adott esetben mondjuk rendőrségi feljelentésre kerül sor. Egyes esetekben kerül sor ilyenre, biztos, hogy nem mindegyikben, ezért nehéz itt a statisztikusoknak a dolga. Ezzel együtt is az, hogy igény van rá, ezt az élet el fogja dönteni, hogy van-e rá, hiszen a kormány önmagától sehova nem küld iskola őröket, egy olyan rendészeti szervként kerül ez felállítás, hogy ahol az iskolák ezt jelzik, hogy igény lenne egy ilyen professzionális iskolaőrnek a megjelenésére, hiszen ez segítene rendet tartani az iskolában, ami pedig pozitív hatással bír az oktatás minőségére. Ezt egyébként számos kutatás igazolta, tehát hogy egy iskolában az zaklatás, az egymás piszkálásának a kultúrája harapózik, ha emellett még fizikai bántalmazás is van, ez abszolút visszahat a tanulás eredményességére, tehát megéri a biztonságba befektetni a tanulás eredményessége szempontjából is, ezért kerül felállításra ez az iskolaőri rendszer, ahol erre nincs szükség, és hál' Istennek, ha az fog kiderülni 5-10 vagy 15 év múlva, hogy nincs olyan iskola, amelyik iskolaőrt igényelne, és mindenhol rend van, és szépen megy az oktatás, akkor nem lesz rá szükség. Jelenleg azt tapasztaljuk, hogy erre van igény, ennek a felmérése ez zajlik. Nagyságrendi döntést hozott csak a kormány, amikor azt mondta, hogy körülbelül 500 iskolai nagyságrendig hajlandó ezt támogatni, finanszírozni. Lássuk meg a tapasztalatokat, lássuk meg a gyakorlatát az iskolaőr működésének, és szerintem kezeljük a helyén. Tehát jelenleg, ha egy iskolában történik egy erőszakos cselekmény, akkor mi tud történni? az első verzió a pedagógus avatkozik közbe. Ezt rögzítsük rögtön, ez nem annyira szerencsés, mert nagyon hamar az derülhet ki, vagy alakulhat ki a végén, hogy ő erőszakoskodott, és az sosem egy jó, pedagógilag nem nehezen megengedhető, nem megengedhető lépés. A B verzió besegít valamely nem pedagógus kollega, mondjuk például a portás. Hát ez is nagyon hamar odafajulhat, hogy valaki belépett egy erőszakos akcióba, és ő maga mondjuk pofoszkodott, vagy rendet tartott, nagyon hamar ő rá is visszaúlhat, hogy akkor erre milyen joga, milyen felkészültsége volt. A harmadik verzió, hogy hívnak gyorsan rendőrt, aki pedig más feladatai mellől hirtelen berohan az iskolába, oldalán egyébként a fegyverével, lőszerrel, mindennel, és így intézkedik. Tehát én ezért tartom egy kicsit álságosnak azt az érvelést, amikor ma valaki azt mondja, hogy mi gumibuszot viszünk az iskolába. Bocsánat, jelenleg fegyveres rendőrt lehet hívni az iskolába, ha valamilyen erőszakos esemény történik.
Ehhez az iskola őröknél egyébként milyen eszközök lesznek?
Saját maga védelmére lesz nála gáspray, illetve gumibot, illetve használhat bilincset. Mindenre a törvény világosan megmondja, hogy csak abban az esetben, hogyha ősz támadás éri, hogyha nem tudja a rendet fenntartani ennek alkalmazása nélkül. Tehát nincs arról szó, hogy az iskola őr az indokolatlanul csak úgy ilyen eszközöket használhatna. Neki a jelenléte, a fellépése kell, hogy megakadályozzon erőszakos cselekedeteket, védje a pedagógust, védje egyébként a diákot, védje a diákokat egymástól, tehát generálisan bármely olyan erőszakos cselekményt, ami lenne az iskolában, úgy gondoljuk, hogy egy erre felkészített személy, akinél egyébként van eszköz, látható módon van rajta valamilyen a rendőrségihez hasonló egyenruhaszerű felszerelés, és a mindenki tudja helyben, hogy ő az, aki jogosult ilyen ügyekben a rendet fenntartani, ez hatékonyabb annál, mint hogyha a fel nem készített portásra, vagy pedig a fegyveres rendőrre bízzuk egyébként az iskolai rendfenntartást. Ebből a célból és ebből ez az értelme az iskola őri rendszer felállításának. És azt szerintem meg bízzuk azokra az iskolákra, akik egyébként ezt igénylik és kérik, hogy egyébként ennek van értelme, vagy nincs az ő számukra. Én abban bízom, hogyha egy iskolában úgy gondolják, hogy ennek semmi értelme, akkor nagyon egyszerű a dolguk, akkor nem kell iskolaőrt igényelni, akkor azt kell jelezni, hogy ők köszönik, de nem kérnek ilyet. Azzal együtt is, hogy utána nagyon drukkolunk, hogy ne történjen olyan esemény, amikor esetleg ezt a döntésüket majd felülvizsgálni lesznek kénytelenek. Én azt gondolom, hogy a világ sajnos, és még egyszer azon, sajnos nem az előnyire változott ezen a téren az elmúlt évtizedekben. Ez nem egy magyar sajátosság, sőt, szerintem a magyar datok egyébként nemzetközi összehasonlításban, vagy ha csak a híreket nézi valaki egyébként nem olyan drasztikusak, mint a világ egyes más részein. Ezzel együtt is jobb félni, mint megijedni, mivel a tendencia, különösen a média megjelenéseket látva egyáltalán nem örvendetes, ezért azt gondolom, hogy van létjogosultsága, lehet létjogosultsága egyes intézményekben az iskola őrnek. Fontos azt még kiemelni, ezt nagyon sok fórumon elmondtuk, de itt is élnék a lehetőséggel, emellett nagyon sok olyan preventív támogató akciónk van, legyen szó az Enable programról, a mentálhigiénés alapprogramról, legyen szó pedagógus továbbképzésekről, amelyek egyébként arra készítik föl a szakmát, a kollégákat, hogy hogyan kezeljenek ilyen helyzeteket. Az iskola őr bevezetése az nem egy magában álló büntető, szankcionáló intézkedés, hanem egy csomagnak a része.
Katedra. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszont hallásra!